98, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Louisiana állambeli Árpád-hon magyar közösségnél tett látogatást Sulyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő a New Orleans közelében fekvő 130 éve alapított településen hangsúlyozta, hogy Árpád-hon különleges hely a magyarok számára. Magyarországon mindenkire büszkék vagyunk, aki sikeres lett az Egyesült Államokban. Még büszkébbek vagyunk azokra, akik saját városokat, erős közösségeket építettek, és akik több mint 130 év után is még mindig emlékeznek magyar gyökereikre. Hozzáfűzte, hogy akik 1896-ban magyar települést alapítottak az Egyesült Államokban, szülőföldjükről magukkal hozták a kemény munka és a bátorság szellemiségét, ami segített felépíteni egy sikeres közösséget. Az ünnepi alkalmon részt vett Louisiana több vezetője, köztük Nancy Landry, a szövetségi állam államminisztere, valamint Mike Strain, Louisiana mezőgazdasági minisztere is. A Kossuth téren lesz az állami ünnepség március 15-én, közölte a Nemzetközi Kommunikációért és Kapcsolatokért felelős államtitkár. Az ünnepi megemlékezés délután 1 órakor kezdődik, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet. Nyilvántartásba vették a Fidesz-KDNP és a Demokratikus Koalíció pártlistáját is a választásra, derül ki a Nemzeti Választási Iroda honlapjáról. Ezzel már 3 pártnak van listája. A Fidesz listáját Orbán Viktor, a DK-ét Dobrev Klára, a Mi Hazánkét Torockai László vezeti. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapjához kapcsolódva Dunaszerdahelyen a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ kamara termében tartották a Romzsa Tódor című film ősbemutatóját, a Pázmaneum Társulás, a Dunaszerdahelyi Római Katolikus Plébánia, a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ és a Matthias Corvinus Kollégium Felvidék szervezésében. A film rendezőjét Bokor Attilát és a megjelenteket Karafa Attila, a Pázmaneum Társulás elnöke köszöntötte. Köszönetét fejezte ki, hogy a magyar történelmi film rendezője és forgatókönyvírója ellátogatott a Csalló közszívébe, valamint azt is, hogy az itt élők elsőként nézhették meg a vértanú püspök életéről és hitvallásáról készült alkotást, amely tanúságtétel és hitvallás is egyben. Romániában további 1 évig fennmarad a lakossági gázárhatósági korlátozása. A háztartásoknak a következő 12 hónapban is az ársapkával védett kilovattóránkénti 31 banis, vagyis mintegy 24 forintos árat kell fizetniük az energiahordozóért. Horvátországban 1 évvel 2027 március végéig meghosszabbítaná a kormány az energiahordozók kedvezményes áfakulcsát. A 13 helyetti 5%-os közteher a földgázra, a hőközpontokból származó távhőre és az ahhoz kapcsolódó díjakra, valamint a tűzifára, a pelletre, a briketre és a faforgácsra vonatkozik. A március 12-ére meghirdetett országos sztrájk miatt egyetlen utasszállító járat sem indul el a brüsszeli repülőtérről, és az érkező gépeknél is fennakadások várhatók. A tavalyi hét hasonló akció mintegy 2400 járat törlését és jelentős utasforgalom csökkenést okozott. Mintegy 300 millió forintból energiahatékonysági beruházás valósul meg az Észak-Budai Szent János Centrum kórházban, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára. Steiner Attila elmondta, nagy örömére szolgál, hogy egy újabb fejlesztés valósul meg a körzetben. Az államtitkár emlékeztetett, az elmúlt évek nagy fejlesztése volt a Szent János Kórház Kútvölgy úti épületének felújítása. Kitért arra is, már korábban bejelentették a mintegy 90 milliárd forintos országos kórház felújítási programot. Ebből csak nem 5 milliárd forintot költenek a Kútvölgyi járóbeteg szakrendelő épületének energetikai korszerűsítésére. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható csapadék nélkül. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a délkeleti szél. A hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, késő estére 0 és plusz 10 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőtessék, ha Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Mai műsorunk elején Fabi Csilla, gyakorló háziasszonnyal beszélgetek. Sokat hallhatjuk manapság azt a fogalmat, hogy hajdina. Milyen ez a növény, honnan származik?
A hajdina vagy pohánka körög nevét a bükkéhez hasonló barnás-feketés terméshéjjal borított, háromérű legömböített gúla alakú szemterméséről és nyílhegyet formáltó leveleiről kapta. Botanikailag a keserűfűfélék családjába tartozik, de mégis a gabonafélékhez soroljuk, mert lisztes magját a búzához hasonlóan tudjuk fogyasztani. A hajdina az évezredek során hosszú és kalandos utat járt be. Őshazája Ázsia középső mérsékelt égövi területén található, innen az 5. században származott el Japánba és Kínába. Közép-Európába a középkorban került a mongol és török néptörzsek közvetítésével, majd tengeri kereskedelem lévén Velencébe, Lombardiába, Dalmáciába és Dél-Tirolba került. Fénypontját Európában a 17. században élte, elsősorban Németországban, viszont a burgonya és a búza térhódításával fokozatosan visszaszorult, és főként a szegényebb néprétegek táplálékaiként ismertük. Napjainkban jelentősebb hajdina termelő területek főként Oroszországban, Ukrajnában, Franciaországban, német, dán és holland vidékeken találhatók. Magyarországra Ausztria közvetítésével került, a Felső-Tisza vidékén élő lengyelek és csehek révén terjedt el. Hazánkban fő termőterülete az őrségben, a Felső-Tisza vidékén és Székelyföldön voltak. Termesztés és fogyasztása Magyarországon mindig kismértékű volt, ennek az oka valószínűleg az, hogy viszonylag alacsony terméshozamú a növény és nehéz hántolni. Hazánkban körülbelül 2000 tonna hajdinát termelnek, és sajnos ennek 90%-a exportra kerül, bár mondhatjuk, hogy egyre jobban ismerté válik a hazai piacokon, megtalálhatjuk már bioboltokban és különböző nagyobb szupermarketekben is.
Miután röviden bemutattuk a hajdinát, mint növényt, most gasztronómiai magazinműsorunk folytatásában egy mese következik, mert hogy Christian Andersennek, a népszerű meseírónak van egy olyan meséje, ami a hajdináról szól. Hogy is hangzik ez a mese?
Így van, ez egy nagyon tanulságos történet, úgyhogy hallgassák szeretettel. Ha nyári vihar után kimegyünk a határba, de sokszor látunk feketére perselt szántó földet. Olyan a föld, mintha lángfolyam ömlött volna át rajta, s a parasztok azt mondják, beleütött a villám. De miért ütött bele? Nekem elfecsegte egy veréb, azt meg egy vén fűszfától hallotta, mely ott állt, s ott áll mai napig egy hajdina föld szélén. Tekintélyes öreg fűzfa, a körbe is már a dereka. A törzse már odvas, fű meg vadszeder sarjad ki belőle, koronája meghajlik, veszői a földet söplik, mint a hosszú zöld haja volna. Körülött teros meg árpa bólogat, még zab is. Igen, rezgő kalászú zab, amely ha érik olyan, mintha egy parányi fán apró kanári madarak üldögélnének. Nőtt, érett az áldott gabona, s minél súlyosabb lett a kalásza, annál mélyebbre hajtott a szelíd, alázatos fejét. De volt egy darabka föld, éppen a vén fűzzel szemben, amelyen hajdina termett. Bizony a hajdina nem hajtott fejet, mereven állt és büszkén fölvetette a fejét. Érek én is annyit, mint a gabona kalásza, mondta gőgösen, s még szebb is vagyok, virágaim pompásak, mint az almavirágok, örül a szem, ha rám néz meg a családomra. Láttál-e már nálunk szebbet hosszú életedben, te vén fűzfa? Az öreg fűz lassan bólogatott, mintha azt mondta volna. Bizony láttam. De a hajdina még magasabbra vetette hiú gőgös fejét, s azt mondta magában, ostoba vénfa, olyan öreg már, hogy fű sarjad a derekából. Hirtelen vihar kerekedett, vagy nyári vihar, a mező virágai szorosan összecsukták kelyhüket, vagy lehajtott fejjel várták, hogy elvonuljon fölöttük az ítéletidő. De a hajdina vihar előtt sem alázkodott meg, büszkén nézett a magasba. Vigyázz, hajts le a fejedet, intették a virágok. Én nem szorulok rá, felejte dőfösen a hajdina. Fogadd meg a szavukat, hajts le a fejed, kiáltotta a gabona. Közeleg a vihar angyala, röpítik sebes szárnyai, és szárnyai leérnek a felhők közül a földig, s mielőtt még kegyelemért könyöröghetnél, feketére perzsel. Csukd össze a szirmaidat, hajts le a leveleidet, figyelmeztette a vén fűszva. Ne nézz a villámfénybe, ha átszikázik az égen, még az emberek sem merik. Bent bele is vakulhatnak a nagy fényességbe. Hát még velünk is mi lenne fákkal, növényekkel. Mi silányabbak vagyunk. Silányabbak? Méltatlankodott a hajdina. Majd én megmutatom neked, hogy benézek a mennyországba. Olyan hiú volt és gőgös, hogy meg is tette. Sustorgó villámok hasogatták az eget, kék lángba borult tőlük az egész mindenség. Nagy sokára elvonult a vihar, a gabonakfélék meg a mezővirágai, esőtől mostatva, üdén hajladoztak a megfrissült levegőben. Csak a hajdinát felselte korom feketére a villámtüze. Gyom lett a mezőn. Az öreg fűszfa lassan lengette hosszú ágait a szélben, keskeny zöld leveleiről esőszemek gyöngyöztek, mintha a fa könnyei lettek volna. A verebek meg is kérdezték tőle. Miért sírsz, öreg fűsz? Örülj az áldott természetnek, nézd, kisütött a nap, nézd, vonulnak a felhők. Észed a virágok pokrok illatát? Miért sírsz, öreg fűszfa? Akkor a vén fűszfa elbeszélte nekik, milyen gőgös és öntelt volt a szomszédja a hajdina, s hogy büntette meg a természet, mert a büntetés sohasem marad el. Én ezektől a verebektől hallottam a hajdina történetét, amikor egy este megkértem őket, hogy meséljenek valamit.
Milyen hatásai és tápértékei vannak a hajdinának?
Pozitív élettani hatásai miatt nagyon széles körben alkalmazható. Kalcium, foszfor és kálium tartalma jelentős, nagy mennyiségben tartalmaz rutint, amely vízben oldódó antioxidáns vegyület. A rutin erősíti a kötőszöveteket, védi a szívet és az érrendszert, segíti a sejtfal regenerálódását, csökkenti a hajszálvérzések kialakulását is. Védelmet nyújt a rákkeltő anyagok ellen is, csökkenti a bélhámsejtek kóros szaporulatát. A hajdina kiemelkedően magas élelmíros tartalma miatt bélperisztaltika növelésén és tranzitidő lerövidítésén keresztül jól alkalmazható a székrekedés kezelésben egyes daganatos megbetegedések, például vastag és végbéldaganat megelőzésében is. A hajdina igen értékes vitaminforrás, mivel a B-vitamin csoport majdnem minden tagját tartalmazza, ilyen a tokoferol, a riboflavin és a tiamin tartalom is.
Kiknek ajánlhatjuk a hajdina fogyasztását?
A hajdina fontos szerepet játszik a magas vérnyomású betegek diétájában. Javasoljuk egyes daganatos betegségek megelőzésére. Élelmiszerrostjai növelik a szervezet inzulinérzékenységét, tehát a cukorbetegségben szenvedő betegek diétájában is hasznos lehet. A hajdina rostjai megkötik az epesavakat, a koleszterint és a zsírsavakat, így csökken a koleszterin felszívódás is, tehát ezen betegeknek is javasolható. Krónikus májbetegségekben szenvedőknek is javasolható, a magas metionin tartalma miatt beépíthető a gyógyétrendbe.
És kiknek nem javasolt a hajdina fogyasztása?
A hajdina fogyasztásánál oda kell figyelni azoknak a betegeknek, akiknek enzimdefektusai vannak, esetleg epekövük. A hajdina magas diétás rosttartalmánál fogva jól beleilleszthető a fogyókúrázók energiaszegény diétájába is. A rostok ugyanis csökkentik a tápanyagok felszívódását, a gyomor ürülési sebességét és az éhségérzetet is.
Gondolom, ön előszeretettel készít hajdina alapanyagból ételeket, a mai alkalomra több recepttel is készült. Melyek azok a receptek, amelyeket megoszthatunk a kedves hallgatókkal?
Az étrendi választék bővítésére, a diéta ételsorainak színesítésére javaslom, és nem csak lisztérzékeny betegeknek, a következő recepteket. Most bőti időszak van, és nem fogyaszthatunk húst. A bőti időszakra ajánlom a zöldséges hajdinát, melynek hozzávalói 750 g hajdina, 10 deka vöröshagyma, 5 gereszt fokhagyma, 20 deka olaj, fél kiló sárgarépa, fél kiló zöldborsó, petesejemzöld, só és olyan ételízesít, amit a lisztérzékenyek is fogyaszthatnak. A hagymát apróra vágjuk, összeszúzott fokhagymával és hajdinával. Olajon enyhén megpároljuk, 2 liter meleg zöldséglevessel leöntjük, fűszerezzük. Fedővel lefedve kis lángon körülbelül 15-20 percig főzzük, majd hozzáadjuk a répát és a borsót. Készre főzzük és szükség szerint utóízesítjük. Innyenceknek hoztam egy hajdinás köret receptet is, hajdina brokkolival. Hozzávalók: fél kiló hajdina, 1 kiló brokkoli, fél liter kefir, 8 gereszt fokhagyma, só. A hajdinát 1 liter sós vízben megfőzzük, ízesítjük az összezúzott fokhagyma gerezdekkel. A brokkolit megmossuk, rózsáira szedjük és kevés sós vízben fedő alatt megpároljuk. Ha elkészült, hozzákeverjük a hajdinakásához. A tetét leöntjük kefűrrel és közepesen meleg sütőben tálaljuk. Desszertnek pedig javasolnám az almás hajdina felfújtat, melynek hozzávalói 40 dek a hajdina, 16 deciliter tej, 4 deci víz, 50 dek a alma, 6 darab tojásfehérje, 25 g vaníliás cukor, 4 dek a margarin, 2 citrom, 10 dek a cukor. A megmosott és átválogatott hajdinát a tej és a víz keverékében feltesszük főzni. Ízesítjük a cukorral, a citromlevével és reszelt héjával. Ha megpuhult, belekeverjük a lereszelt vagy szeletekre vágott almát. A felvett tojásfehérjék habját óvatosan beleforgatjuk, majd margarinnal kikelt hőálló üvegtába tesszük és alaposan átsütjük, amíg a teteje szép piros nem lesz. Dúsíthatjuk durvára vágott diódarabokkal, masolával, esetleg őrölt fahéjjal is.
Az elmúlt percekben Fabi Csilla gyakorló háziasszonnyal beszélgettem. Műsorunk folytatásában Zádor Endrénét a bioélelmiszerekről és a biotáplálkozásról kérdezem.
Mitől bio egy élelmiszer? Miben rejlik a kifejezés maga?
A bioélelmiszerek egy olyan körültekintő gazdasági termelési folyamaton mennek keresztül, amelyek nem csak ásványi anyagokban és földművelés technikai dolgokban nyilvánulnak meg. A biotermékek, például, hogyha a zöldség gyümölcsökről van szó, egy olyan komplex talajvizsgálatot végezve állítanak össze egy növény életét, és odáig, hogy az asztalra kerül nekünk, meghatározó kultúrák, hogy a talajmintától kezdve a víz és ásványi anyagokon keresztül minden egyes termelési fázisra odafigyel. Na most ugyanígy ez az állati élelmiszereknél is. Az állatoknál ugye a szabadtartású állatok, és ezeknek a nem gyógyszerezése az olyan táplálékkal való. Ez általában ugye a természetes táplálék, tehát a búza, kukorica és egyéb gabonafélék, illetve melyik állatnak ugye mire van szüksége. Ezekből tevődik össze, és ettől lesz bio. Röviden, mert ugye itt olyan biológiai és egyéb dolgokba lehetne belemenni, amit én nem is tudok, és nem is értek hozzá, mert ugye nem ez a szakterületem.
Mitől bio egy táplálkozás? Hogyan tud az ember a hétköznapi életében a biotáplálkozásra áttérni? Szükséges-e az áttérés? Hogyan tudja beépíteni a mindennapi táplálkozásába ezt a táplálkozási formát, és jó-e, ha beépíti?
Nagyon szélsőséges dolgokat ugye nem akarok itt egyből mondani, hogy miért jó egy odafigyelni egy biotáplálkozásra, aminek egy része biotáplálékból áll össze. Mindenképpen azokról a belső szervi folyamatokról van szó, amelyek kívülről nem látszanak, és ugye mi, akik nem vagyunk orvosok, és ezek dolgoknak pontos ismerői, nekünk nem is szemmel látható ez, csak majd az évek folyamán derül ki, hogy hogyan is éltünk, és milyen minőségű ételeket ettünk. Na most azt tudjuk, hogy a környezetünkkel közvetlenül érintkező felület, például a bőr, ami összesen 2 négyzetméter körüli felület. A légutak azok olyan 80 négyzetméter körüli felületen érintkeznek a környezettel, és a bélnyálkahártya az, ami 400 négyzetméter felületen érintkezik a környezettel. Na most ez nagyon jól mutatja azt, hogy azért van szükségünk jó minőségű táplálékra, mert ez a nagy felület, ezt el kell látni megfelelő anyagokkal. Az immunrendszerünk 80%-át ide, erre a területre csoportosítja a sejtjeinek. Tehát ezért nagyon fontos. Ezen kívül azok az apró dolgok, amik az ember napjaiban jelentkeznek problémák, azok már jelzései a helytelen táplálkozásnak, és minden embernek egyénileg kell megtalálnia azt az utat, ami egy általános jó közérzetet, egy jó vitalitást, energikus, állandó állapotot jelent.
Vegyük szépen sorban azokat a bio élelmiszereket, bio összetevőket, és nyugodtan mondhatom, hogy bio szakszavakat is, amelyek ezzel a témával kapcsolatba hozhatók. Mert hogy itt jó néhány olyan fogalom is felmerül, amelyet talán eddig nem nagyon ismertünk, vagy nem nagyon találkoztunk velük. Javaslom, hogy akkor ezeket a termékeket most általánosan ismertessük a kedves hallgatókkal.
Nekünk már egy hosszú idő óta tartó gyakorlatunk van a tönkölybúza termesztésben, és egy olyan jó minőségű fajtával tudunk előállni, egy olyan ellenőrzött termékcsoporttal. Először is a hántól tönköly az, ami úgy az asztalunkra kerülhet, hogy egy közvetlen termék. Hántól tönkölyt szoktunk csiráztatásra használni, egyéb kis kását áztatással, mézzel, nyersen vagy kissé főzve kerülhet az asztalunkra. Ebből készülhet tönkölyliszt, amely teljesőrlésű és fehérliszt lehet. Hát nyilván a teljesőrlésű lisztnek a beltartalmi értéke mind megvan. Nagyon jó a különböző emésztési betegségekre. A teljesőrlésű liszt az, aminek ki kellene váltania a kenyér alapanyagot, tehát teljes őrlésű legyen a liszt, mert olyan aminosavak, egyéb ballasztanyagok és minden fontos rostanyag benne van, amire szükségünk van. Tönkölyi java, amely vegetáriánusoknak a hús pótlására szolgál. Tehát a tönkölyi javából fogunk is egy receptet ajánlani, amely megfelel mindazok ízlésének, akik a húst pótolhatják, vagy a húst egészíti ki vele, mert úgyis nagyszerű. 2 reggeliző pehely van, amit tudunk ajánlani, a tönkölyi puffancs és a tönkölyi flakes, ami a gyerekek körében nagyon kedvel, de azok a felnőttek is fogyasztják, akik egyébként műzlit használnak és fogyasztanak. Tönkölyi korpát tudok ajánlani, tönkölyi darát, amely ugyanúgy a hagyományos konyhába is beleillik, és elkészíthetők vele az ételek. Tönkölyi csíra, amely egy nagyon magas E-vitamin és egyéb vitamintartalmú étel. Ezt főleg nyersen próbáljuk fogyasztani joghurtba, tejbe, mert akkor marad meg az értéke a tápláléknak. De ehhez egy tönkölyi csírás palacsintát is tudok majd ajánlani. Aztán a mindennapi táplálékban nagyon fontos kenyér, amely van 3 formában, teljes őrlésű fehér, amely nem teljesen fehér, tehát egy kis teljes őrlésű fermentet tartalmaz, és van az élesztőmentes tönkölybúza kenyér, amely szintén teljes őrlésű. A ferment egy speciális enzim, azért hívják a tönkölybúza esetében fermentnek, mert a rozsból készült kovász a kovász, a tönkölybúzából készült kovász az pedig ferment, tehát ez az elnevezés.
Gasztronómiai magazinműsorunk nem múlhat el úgy, hogy ne ajánlanánk a kedves hallgatóknak recepteket. Ön már itt megelőlegezett néhány receptet a megemlítés szintjén. Most viszont akkor javaslom, hogy osszuk meg ezeket a recepteket a kedves hallgatókkal. Természetesen, ha a mai témánk a biotermékek, a biotáplálkozás, akkor legyenek ezzel kapcsolatosak a receptek is. Milyen ötletekkel készültünk?
A tönkölyi java volt az, amit említettem, hogy abból ajánlok receptet. Olívaolajon megdínsztelek egy kis fokhagymát, ebbe kockára vágva beleteszem a tönkölyi javát, és körülbelül 5 perc alatt hirtelen lángon megsütöm. Mellette egy másik lábasba egy 10 dekányi vajat felolvasztok, ebbe szintén fokhagymát teszek, jó sokat, aki bírja a fokhagymát, szereti, az minél többet tesz, annál jobb. Ezt szintén megdínsztelem, és teljes őrlésű liszttel, ha lehet, egy olyan 3 kanálnyival berántom, vagy megpirítom a lisztet a tavajban, és ehhez 2-3 deci tejszínt, ha nincs otthon tejszínünk, akkor tejet is nyugodtan használhatunk. Ezt szintén a biopiacról szoktam venni, és ez amikor fölengedtem, megfűszerezem egy kis tárkonnyal, kakukkfűvel és borssal. Majd ezt összekeverem a lábasban lévőt, és általában vokba készítem el a javát, összekeverem, és ez egy ilyen szószos, valaki a húst ugye mellőzi. És ehhez készítek vagy egy barna rizsből párolt köretet, vagy zöldségköretet, vagy tésztát is lehet, teljes ülésű lisztből készült mondjuk orsó tésztát, és ki hogy szereti keverni is ezeket a köreteket lehet. Hogy édeség is legyen az asztalon, ezért ajánlom a teljes ülésű lisztből készült palacsintát, vagy pedig ha nincs otthon teljes ülésű lisztünk, de van búzacsiránk és fehér lisztünk, akkor a fehér lisztbe kell tennünk egy olyan 4 kanálnyi búzacsirát. Ez a hagyományos a palacsinta recept, a 30 deka liszt, a tej, amely tejszín sűrűségűre hígítja a lisztet. Tojást, ha teljes ülésű lisztből csináljuk a palacsintát, nem szükséges tenni, mert tökéletes lesz anélkül is. Ugye a tojásra érzékenyek, vagy vegetáriánusok, azoknak ugye ez nagyon jó. Nem szoktam cukrot tenni bele, egy picit sót néha teszek bele, de az sem szükséges. És akkor lesz belőle egy tészta alapanyagunk, amit ugyanúgy kisütök, legjobb vajon, de éppen annyit, hogy meg szoktam kenni a palacsintasütőt egy ecsettel, vagy tajúval, amit régen használtunk, és kisütöm a palacsintákat, ehhez készítek mondjuk egy mákos tölteléket, amelyet csak úgy natura mákot ledarálom, ehhez szőlőcukrot szoktam használni, mert az ugye jobb, és mézzel megcsorgatom. Elhagyhatjuk a mákot, és akkor lesz egy mézes palacsintánk, ha mézzel megcsorgatjuk a palacsintát, összetekerjük, és így kerül az asztalra. A biopiacokon mézet is vásárolhatunk, jó, ellenőrzött, minőségű mézet. Az általam ajánlott receptekhez pedig jó étvágyat kívánok!
Elhangzott riportunkban Zádor Endrénével beszélgettem a bioélelmiszerekről és a biotáplálkozásról.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, mai összeállításunkban Pál István szalonna és bandája felvételei közül válogatunk. A zenekar tagjai jelenleg a Magyar Állami Népi Együttes muzsikusai. Koncertjeiken megszólalnak a Kárpát-medence leggyönyörűbb muzsikái. Fontosnak tartják a hagyomány megőrzését, ezért a koncertezés mellett a népzeneoktatásban is nagy szerepet vállalnak. Nos, ennyi bevezető után a most következő percekben javaslom, hogy zenéljen nekünk Pál István szalonna és bandája. Műsorunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!
azt a cudar világot, hogy ne lássam más karján a mamámot.
Idejes teledik alkonyodik, csáli erdés szomorkodik. Éj, mert abba van éj, híres betya. Éj, de ki az embernek elejbe. Éj, de jó gérjóska, az a bitya. Éj, de fején ruha bárja. Hogy a gérjóska elment lopni, de nem tudott jó gondolkodni. a vasa sianos tanya. De vasa sianos tizet rakot, ya gerioska oda ubro, yo estei ta yanti destre. Ei de vanesai te salona ke. Ei de vanesai te salona ke. Vagy egyéj pajtas, míg belépszél. Anyájadot én nem mondom, ej, de ja cifra színved, karikásos dó. Ej, de a csizmadat, sárkantyústó. Ej, na szűröm nem adhatom, de mi? Ej, de majka anyajam behajtó, de mind a kettő neked adó. Hogy elment János fordítani, az Istenhez pasztolni. Uram Isten, szent angyala, adja erőt a két karomba. Éj, hogy a baltámat is fordíhassam, ja, Gerióska, éj, de agyom. A baltámot fordítottam, ja, Gerióska, agyon vágtam. Éged, na te pajtas, itt heverjél, míg a szeker idén. Éj, mert visszajövő virradó rá, hajna liharom négy órára. Éj, de eltemette az erdőbe, nem volt néki siratója. Éj, de a cifra színre koporsója. Éj, de nem volt néki búcsú. Hogy a sárgarigó a szószólója.
Good.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Pál István Szalonna és bandája felvételei közül válogatott a zenei szerkesztő Kovács Krisztina. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, szép péntek délutánt kíván önöknek a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a technikai pultot Somogyi Márton kezeli, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő Domán Vivien. A bemondót Berec Renátát hallják. Most hallgassák meg a délutáni műsor kínálatot. 14 órakor kezdődik Merítés című műsorunk, melyben szó lesz a többi mellett arról, hogy a főváros középkori leletei és ásatásai láthatók a Budapesti Történeti Múzeum 10 év 1000 történet című kiállításában. Még egy hétig megtekinthető a Fényes Adolf emlékkiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, illetve március 4-e és 14-e között rendezik meg a 16. frankofón filmnapokat. 14 és 15 óra között Tokai frekvenciánkon Lélekműhely című műsorunkban összeállítást hallanak a Forráspont ifjúsági eseményről. Ugyanebben az órában Kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című műsorunkat hallgathatják meg, melyben Mosárospatakot és Mezőkövesdet látogatjuk meg. Ajánlunkban Papp Bettinát, a népművészetmesterét hallják.
Én, amikor így valakinek ajánlom például a mi szakkörünket, vagy az én szakkörömet, a Borsuka Hímzőköt, és mondja, hogy de hát ő nem elég ügyes. Uh-huh. És mondtam, mindig azt szoktam mondani, hogy nem vagy gyere el, addig is jó helyen leszel. Tehát itt ez az egyesület azon kívül, hogy végezzük ezt a fajta szakmai munkát, ami azt gondolom a legnagyobb érdemünk, és legfontosabb része a munkánknak, az a közösségteremtés. Tehát azt te is jól tudod, meg mindenki, aki egy picikét is foglalkozott akár társadalomtudományokkal vagy szociológiával, hogy az egyént mindig a közösség volt az, ami megtartotta.
15 órakor irgalmasság óráját hallanak, majd Szent Kolettáról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután 15 óra 25 perckor hírekkel jelentkezünk. 15 óra 30 perckor kezdődik Hitvalló című műsorunk, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese vezetésével beszélgetést hallanak a nagybőjti időszak szellemiségéről. A 16 órai hírek után kívánság műsorunkkal jelentkezünk, ezt követi ifjúsági magazin műsorunk az Iránytű. A mai műsorban a Mosolyműhely Egyesületet mutatjuk be, akik a miskolci kórházban fekvő, család nélküli csecsemőket látogatják, babusgatják önkéntes szolgálatban. Dr. Debreceni Csilla, a szervezet alapítója, vezetője lesz a vendégünk. Következzen bejátszásunk.
Mi azt kértük, hogy aki ezt vállalja, az tartósan köteleződjön, tehát legalább egy évben gondolkodjon, mert a babák számára fontos a rendszeresség, és egy heti két órát kérünk. Ez az önkéntességnek a kerete. Szóval, és akkor most én már átrágtam magam ezen a levéltömegen, és egyetlen pestivel találkoztam. Mindenki miskolci, Miskolc környéki, tehát valóban olyan emberek jelentkeztek, akik fizikailag tudnak jönni a kórházba, és szerintem ez óriási dolog, hogy azért a mi régiónkban is meg lehet találni azokat az embereket, akik szeretnének segíteni, és tudnak is. Tehát szerintem ez óriási dolog, hogy tudnak időt áldozni, tudják támogatni a szervezetünket.
17 órakor regionális híreket, majd a koránsti hírmondót, végül regionális sporthíreket hallanak. Ezután 17 óra 45 perctől keresztúti ájtatosságot közvetítünk az Egri Bazilikából. 19 órakor könyvjelző című műsorunkkal jelentkezünk, melyben Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával egy pszichológiai könyvről beszélget a szerkesztő Domán Vivien. 19 és 20 óra között Tokai frekvenciánkon Találkozás című összeállításunk szól. Ugyanebben az órában Kisújszállási frekvenciánkon a Görög Katolikus Egyház adását hallgathatják meg. 20 órakor kezdődik Közelkép című műsorunk, melynek mai adásában a megboldogult Rikó Jenő jezsuita szerzetes atyára emlékezünk. Ezután a Líceumi Krónikával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorával jelentkezünk. Kedves hallgatóink, ez délutáni esti programajánlatunk. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezem. Addig is tartalmas rádiózást kívánok önöknek. Berec Renátát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!